Hatod ige szakasz, melynek alapján mindenható Istenünk üzenetét, az ő szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni szeretném közöttetek. A János írása szerint való evangélium 21. fejezetében, itt is az első 14 versben található megírva. Így szól hozzánk János evangéliumának 21. fejezete elejéről mindenható Istenünk igéje. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael, aki a galileai Kánából származott, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk, elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mindegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a mosfogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Eddig az evangéliumi rész. Az évnek ebben az időszakában, áprilisban, különösen a közepe táján, nagyon nagy szeretettel emlékezünk feleségemmel mindketten arra a hatalmas, óriási sétára, amit egy ilyen pontosan április elejé, gyönyörű szombat délutánon tettünk, most már 7 éve egészen pontosan, Washington DC-ben, az Egyesült Államok fővárosában. Talán tudják a testvérek, talán nem. Ennek a városnak a kellős közepén egy hatalmas, gondozott park van mindenféle emlékművekkel körülvéve, és ebben a parkban több száz cseresznyéfa, talán több ezer. Ilyenkor áprilisban egyszerre virágzik mindegyik. Amikor cseresznye virágzás ideje van, akkor az Egyesült Államok minden részéből, Kanadából és még messzebbről is jönnek emberek, csak azért, hogy a több száz ezer virágzó cseresznyéfa alatt sétáljon. Ez egy gyönyörű dolog. Mi szívesen emlékszünk rá, ugyanúgy, ahogy szívesen emlékszünk a James River időnként egészen szürrealisztikus szikláira. Ezek a helyszínek, ezek mind szerelmünk kezdetéhez kapcsolódnak. És minden emberi kapcsolatban, nem csak házasságban és szerelemben. Időnként jó, hogyha az ember vissza tud menni a kezdetekhez. Időnként jó, hogyha át tudjuk élni még egyszer hasonlóképpen azokat a dolgokat, amelyekben az a kapcsolat megszületett. Hogy egy másik példát is hadd mondjak, Melyikünk ne élte volna már azt, hogy régi, ne élte volna már át azt, hogy régi középiskolai barátságok felelevelednek megint, amikor az ember 5-10 évenként visszamegy érettségi találkozóra, és megint beül azokba a padokba, és találkozik azokkal a tanárokkal, hogyha még életben vannak. Emlékezünk a közös csíntevésekre, emlékezünk azokra a tragédiákra, amiket akkor tragédiaként éltünk meg, ilyen 15-20-30 év távlatából már nem tűnnek olyan eszevezetten komoly dolognak, de mégis jó újra átélni őket. És tudjuk, mert megtapasztaljuk mindannyian. Ilyenkor egy kicsit fellobognak megint a kapcsolatnak ezek a lángjai, ilyenkor egy kicsit több energiával telik meg ez a kapcsolat. De vajon igaz-e ez az Istennel való kapcsolatunkra is? Én azt hiszem, igen. Én azt hiszem, időnként nagyon jó visszamenni oda, ahol az egész kezdődött. Átélni még egyszer mindazt. Én azt hiszem, hogy pontosan ez az, amiért újjászületett hívő emberek nagy része legalábbis előszeretettel jár evangelizációkra. Nem, mint hogyha nem hallotta, és nem hallotta volna már meg egész lényével a megtérésre hívó igét, csak jó azt időnként újra hallani. Jó visszatérni oda, ahol ez az egész kezdődött, és jó ebben új erőre találni. Valami hasonló történik itt is Péterrel, bár nehéz megmondani, hogy ő ezt tervezte vagy sem. Valószínűleg nem. Ezzel együtt ez történik vele. És ez az ige azért szól most hozzánk, hogy hát ha, pontosan ez történik majd mi velünk is, ezen a délutánon, itt ezen az Isten tiszteleten. A Krisztussal való kapcsolatunk hát ha megújul, hát ha új erőt, hát ha új energiát kap, és hát ha ismét eltölt bennünket az a legelső, az az hatalmas lendülettel teli Krisztus iránti szeretet, ami valamikor a miénk volt, ugye emlékszünk még rá. Péternek mindenképpen szüksége van erre, ahogy a vele lévő tanítványoknak is. Ugyanis itt és most egy több szempontból is megremegett, már-már megtört kapcsolatban áll ez az ember, és a mellette lévő tanítványok is így állnak Urukkal, Jézus Krisztussal. Először is megjegyzi itt János, ez volt a harmadik alkalom, hogy a feltámadott Úr Jézus Krisztus megjelent a tanítványainak, de az igazság az, hogy eddig sehol. Az előző két alkalommal semmiképpen sem volt Péternek lehetősége arra, hogy Krisztussal valamilyen módon tisztázza azt a szégyenletes incidenst. Amikor ott a főpap udvarában, mielőtt megszólalt volna a kakas, először szelíden, aztán esküvel, a végén pedig már káromkodással és Isten káromlással együtt megtagadta volna, hogy ő valaha is látta, ismerte volna Krisztust. Ennek a terhe még ott van rajta. Még nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy úgy négy szem közt Jézussal ezt az egészet elrendezze. De nem csak ez a teher keseríti ezt a kapcsolatot és mérgezi azt. A helyzet az, hogy úgy tűnik Jézus Krisztus is nagyon-nagyon megváltozott. Ez csak a harmadik alkalom, amikor megjelenik a tanítványoknak, és egy dolgot ne felejtsünk el. Az, ami nekünk teljesen természetes, az, amiről Péter maga később majd így ír, Péter első levelének első fejezetében, Jézus Krisztust szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, ez a keresztény generációknak az elsőt leszámítva a legtermészetesebb dolog. Jézus Krisztussal személyes, olyan emberi módon való találkozásunk egyikünknek sem volt. Legtöbbünk majdnem 2000 évvel késte le ezt az egészet, hogy találkozhassunk vele. Ennek ellenére szeretjük őt. És hiszünk benne, bár most sem látjuk. Nekünk ez egy természetes dolog. Péternek és az ő generációjának ez minden volt, csak nem természetes. 3 évet töltöttek el úgy, hogy Jézus Krisztus gyakorlatilag a nap 24 órájában ott volt velük és mellettük. Na jó, időnként félrevonult imádkozni, időnként egy teljes éjszakára magára hagyta őket, ők aludtak, Jézus imádkozott. Időnként kiküldte őket rövidebb missziói utakra, de néhány nap, esetleg egy hét múlva visszatértek ő hozzá. Ebben a három évben Jézus Krisztus mindig ott volt. Ebben a három évben Jézus Krisztus mindig megközelíthető volt. Mindig fel lehetett tenni neki a kérdéseket, mindig hozzá lehetett szaladni, hogyha valami megijesztette, rémisztette őket. Mindig lehetett tőle segítséget, tanácsot kérni. De most a feltámadás után Jézus megjelenése olyan rapszódikusak. Sosem lehet tudni, hogy hol, mikor jelenik meg. Behúzták a zsalukat, bezárták az ajtót ott közvetlenül a feltámadás után, ő mégiscsak megjelent a szoba közepén. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy ugyanilyen hirtelen el is tűnt, amikor ő el akart menni. Jézus Krisztus megjelenései rapszódikusak. Most ezek a tanítványok Péterrel együtt egy átmeneti fázisban vannak. Most nekik meg kell tanulni ezt a nagyon nehéz leckét. Jézust ugyanúgy szeretni, benne ugyanúgy bízni, akkor is, hogyha ő úgy, mint az elmúlt három évben már nincsen velük. A szó testi, fizikai értelmében ő már nem kíséri őket. Ez egy nagyon kemény lecke. Ugye értjük, miért rázkódott meg ez az egész kapcsolat Péter és Jézus között? És ott vannak, ahol az egész kezdődött. Megint a galileai tengernél. Genezáreti tó, Tibériás tenger, ugyanannak a tónak három különböző neve. Ebben a helyzetben, ott az ismerős szituációban mondja ki Péter a szavakat: én nem várok tovább. Én elmegyek halászni. Valamit csinálnom kell. A mellette lévő tanítványok is hasonlóképpen szólnak: menjünk, hát most mi más tehetünk egyébként is. Mi veszíteni valamit van. Menjünk halászni. Ez az a pont, ahol az ige magyarázók, hogy legalább két táborra szakadnak. Ezen a ponton az ember gyakran hall és olvas arról, lám-lám, amikor az Úr Jézussal való kapcsolat egy kicsit rögössé válik, hogy úgy mondjam, amikor egy kicsit meghidegül, amikor megnő a távolság, akkor rögtön jön a régi élet, a megtérés előtti, régi dolgok, amiket az ember ismer, amik biztonsággal töltik el. Hogyha Péter valahol biztonságban érezte magát, ha valahol kompetensnek érezte magát, akkor az egy halászbárka volt pontosan ezen a tavon. Visszamegy a régihez. Én azonban nem vagyok benne biztos, hogy ilyen egyszerű ez a dolog. Ők nem véletlenül vannak ugyanis Galileában, ennél a tengernél, ennél a tónál. Jézus Krisztus maga üzente meg Magdalai Máriával közvetlenül a feltámadása utáni első órákban: menj és mondd meg a tanítványoknak, majd előttük megyek Galileába. Ezek a tanítványok ott vannak, ahol Jézus látni akarja őket. Ők Galileában vannak, csak Jézussal még nem találkoztak. Ők várnak rá valamilyen módon, és ebben a várakozásban mondja ki Péter azt, hogy én nem tudok csak így ülni és nem csinálni semmit, én megyek halászni. Arról nem is szólva, hogy Péter és Jézus Krisztus kapcsolatának a fordulópontja az egy nagyon hasonló esetben állt be. Péter ugyanúgy egy egész éjszaka halászott a társaival együtt, és nem fogott semmit. Lukács evangélium 5. fejezete írja ezt le. Hallottuk az Isten tisztelet elején. Akkor Jézus beszállt hozzá a hajóba, tanította a sokaságot, és ugyanúgy az ő parancsára, az ő irányítását követve annyi halat fogott ez az ember, mint életében addig még soha. És ezt látva borul le Jézus előtt, ezt látva mondja ki ezeket a szavakat: menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ez az a jelenet, ami után ő, a Zebedeus fiak, a testvére András hátrahagynak halat, hálót, bárkát, és követik Jézust. Egy ilyen pillanatban, egy sikertelen éjszakai halászat után döntött ez a társaság úgy, hogy már pedig innen kezdve mi Jézust követjük, lesz, ami lesz. Péter ugyanott van, ahol ez a kapcsolat Jézussal egyszer elkezdődött. Bizonyos szempontból egy ilyen lelki párterápia ez. Péter még egyszer keresi azt a helyet, ahol még tiszta volt minden. Ahol még egyértelmű volt minden Jézussal kapcsolatban. Vissza akar menni odáig, ahol még biztos volt a dolgában. Az pedig egy halászbárka, az pedig egy halászat ott a Tiberiás tengeren. Persze egyedül ez még nem vezetett volna a kapcsolat megújulásához. De egyszer csak megjelenik a parton Jézus. Nem ismerik föl a tanítványok. Megdöbbentő módon legtöbbször nem ismerik föl őt a tanítványok így a feltámadása utáni megjelenéseinél. Azonnal semmiképpen sem. Egy ilyen 200 könyöknyi, 100 méteres távolságból meg aztán végképp nem. Ő leginkább egy ilyen vándornak tűnik, aki bekiált a halászokhoz, van-e valami ennivalótok? Az itt szereplő görög szó nem általában ennivalót jelent, hanem kenyérhez való dolgot. Ez egy tipikus vándorkérés. Van egy kis kenyerem, de nem akarok csak kenyeret rácsálni. Van valami hozzátok? Van valami, amit ehetnék hozzá? Tudtok nekem valamit adni? És kit kérdezzen az ember, ha nem halászokat, halad tőlük kap. És itt el kell ismerni ennek a fel nem ismert úrnak. Nincs semmink. Menj tovább. Talán valaki másnak a tavon több szerencséje volt. Nekünk az égvilágon semmink sincs. És akkor az idegen megszólal a partról, és azt mondja nekik a másik oldalon, a hajó jobb oldalán vessétek ki a hálót. És akkor majd találtak. Nem tudom, önökben felmerült-e a kérdés, miért engedelmeskedne néhány korábban hivatásos halász egy vadidegennek, aki bekiabál a partól, hogy éppen merre van hal. Ha felismerték volna, hogy Jézus az, akkor értem. Majd 20 évvel ezelőtt találkoztam valakivel, egy lelkipásztorral, aki hosszú éveken keresztül élt Izraelben. Fantasztikus történetei voltak. Ő mesélte el, hogy a Galileai tengeren a mai napig lehet látni halászokat úgy, hogy ők bent vannak a tavon, halásznak, miközben egy társuk a tó partján valami dombon áll, és kézjelekkel, esetleg kis zászlócskákkal irányítja a hajót, hogy a tavon merre vannak a halak. Ugyanis amikor az ember egy kicsit már magasabban áll, abban a sekély tóban az együtt úszó halak ilyen ezüst színű foltnak tűnnek, amit azonban a fénytörés miatt, a látószög miatt a hajóból nem lehet látni. Ahhoz kell valaki, aki egy kicsit távolabb áll és látja, és könnyen meglehet, hogy ezt már tudták az ókor halászai is, az idegen egy olyan pozícióban volt, ahonnan ő láthatta a halakat, ők a csónakból nem, kivetik a hálót a másik oldalon. És rengeteg halat fognak. És itt egyikük már felismeri. János. Az Úr az. Nekét már összeáll a kép. Szeretett testvérek, én nem akarom félre magyarázni a potenciális csodát ebben a történetben, de én nem hiszem, hogy bármit is levunk Krisztus dicsőségéből. Hogyha úgy tekintünk rá, mint a halászoknak az a segítője, aki egyszerűen jobban látja, hol vannak a halak. Ebben a történetben is benne van a siker, a boldogság, a boldogulás kulcsa, azaz hallgatunk-e ő rá, Krisztusra. Miért? Azért, mert ő egyszerűen jobban látja a körülöttünk lévő dolgokat, mint mi magunk. Azért, mert ő éppen azzal, hogy magasabban áll, éppen azzal, hogy látszólag egy kicsit távolabb van tőlünk, hogy ő isteni szemszögből nézi a mi életünket és a körülöttünk lévő világot, ő látja azt, amit mi a mi kis csónakjainkból egyszerűen nem láthatunk. És ő éppen ezért van abban a pozícióban, szinte a szó szoros értelmében, hogy ő vezethet bennünket, hogy ő irányíthat bennünket. Ő ezért van abban a pozícióban, hogy az ő vezetése meggazdagíthat és megajándékozhat bennünket. Egyszerűen jobban látja a körülöttünk lévő világot, mint mi magunk. Amikor Péter meghallja, az Úr az, magára veszi a köpenyét, gyakorlatilag alsó neműben dolgoztak ezek a halászok, mert hogy Jézushoz nem megy az ember meztelenül. Jézushoz megpróbál valami tiszteletet adni, legalább felöltözve menni. De ugyanakkor Péter nem bírja ki, mire azt a lomha, ráadásul sok száz kiló hallal megrakott halászbárkát nagy nehezen kievickélnek vele a partra. Ő ezt nem bírja ki. Ha az Úr az, akkor ő ott akar lenni, és beveti magát a vízbe, és úszik, szalad, gyalogol. Ő nem képes megvárni, amíg jön a bárka is. Ő Jézus Krisztust kereste, várta végig, és most végre ott van. Hát persze, hogy megy. És itt egy másik nagyszerű dolog ragyog föl ezeknek az embereknek, az pedig az, Jézus Krisztus lényegileg nem változott. Az igehirdetés elején beszéltem a Péter és Jézus közti megváltozott kapcsolatról. Itt azt látják, hogy a kapcsolat, a keretek változhattak, de Jézus maga nem változott meg. A feltámadás utáni Jézus pontosan ugyanaz a Jézus, mint aki velük volt halála és feltámadása előtt. Ez ugyanaz a Jézus, aki a szemük láttára vendégelt meg szinte a semmiből 4000, majd 5000 embert. Most megvendégeli őket. Amire a tanítványok hajóstól, halastól kiérnek a partra, már ott parázslik a tűz, már kész a kenyér, már megsült a hal. Jézus Krisztus elkészített mindent. És elhangzik a hívás, gyertek, egyetek. Amit itt Jézus csinál, az visszavinni őket az elmúlt 3 év legcsodálatosabb emlékeihez, a tömegek megvendégeléséhez. Ugyanúgy most csak nekik mondja, gyertek, elkészítettem számotokra mindent. A leírásban olyan különös hangsúlyt ad János annak, hogy Jézus ezek után vette a kenyeret, és odaadta nekik. Én nem hiszem, hogy ezek az emberek nem gondoltak arra a keserű, szomorú, utolsó páskára Jézussal, az utolsó vacsorára. Amikor ő az árulójáról beszélt, amikor ő a haláláról beszélt, amikor ő a kiontott véréről beszélt. És amellé az utolsó vacsora emléke mellé Jézus most tesz egy másik csodálatos dolgot, egy reggelit, ott a tengerparton. És szinte ugyanazzal a mozdulattal töri meg és adja nekik a kenyeret. Én nem változtam meg. Én ugyanaz vagyok, mint akit ti ismertetek korábbról. Szeretett testvéreim, ez egy üzenet, ami nekünk is szól. Mi változunk. A világ változik körülöttünk. És időnként határozottan úgy érezzük, a Jézussal való kapcsolatunk is változott, sőt, talán Jézus maga is megváltozott. Hogyha nem is abban az értelemben, mint Péternek és az ő egész generációjának, de azért melyikünk ne érezte már úgy. Ami mindenható Istenünk volt már elérhetőbb is, mint most. Volt már közelebb is hozzánk, mint most. Az Úr Jézus Krisztus jelenlétét éreztem én valamikor úgy, hogy betöltött mindent. A legelső percet, amikor felébredtem, a legutolsó óráig, amíg el nem aludtam, éreztem az ő jelenlétét, most pedig hol megjelenik, hol nem. A szónak nem feltétlenül a vízió értelmében. Hol érzem őt, hol nem érzem. Most egy kicsit kiszámíthatóbb, kiszámíthatatlanabb lett, mint volt korábban. Különösen, ha így érzünk, akkor szól nekünk az ige. Krisztus nem változott meg. Mi változtunk, a világ változott, mi változtattuk részben, másrészt mások változtatták számunkra. De Krisztus nem változott meg. Az Úr Jézus Krisztus most is ugyanaz, aki akkor volt, amikor olyan nagyon közel éreztük őt magunkhoz. Az Úr Jézus Krisztus most is ugyanaz, aki akkor volt, amikor fiatalok voltunk, és egészségesek, és tel is tele voltunk erővel. Krisztus nem változott meg, mi változtunk meg. De ő maradt ugyanaz. Ő ugyanazzal a gondoskodó vendéglátással várja a tanítványokat, lát bennünket. Ő ugyanazzal a szeretettel szeret bennünket, mint a legelső pillanatban, amikor megismertük őt. Ő nem változott meg. És itt kezdődik valahol ennek a kapcsolatnak a helyreállítása. Egy esti énekünk mondja olyan szépen, csak változást és romlást lát a szem. Változhatatlan. Ó, maradj velem! És még egyetlen egy dolgot legyen szabad itt kiemelnem. Felmerült önökben a kérdés, miért? Miért kéri Jézus, hogy amikor már minden kész, amikor már megsüntek a halak, amikor a tanítványok már úgy jönnek ki a tengerből, hogy kész a reggeli, ő még valakit megkér, hozzatok azokból a halakból is, amiket most fogtatok. Péter vissza is megy, vissza is mászik a hajóba, és abból a rengeteg kupac halból megmarkol egy néhányat, és viszi oda a reggelihez. Miért? Jézusnak nyilvánvalóan semmi szüksége nincsen halászokra ahhoz, hogy halat egyen, vagy hogy halat adjon másoknak. Amire a halászok partot érnek, addigra már megsült a hal. Jézusnak nincsen szüksége erre. És mégis, és ebben van a hatalmas örömhír, ő nem akar ott és akkor, és azóta sem. Az ő tanítványai, az ember nélkül munkálkodni ebben a világban. Jézus Krisztus be akarja vonni ezeket a halászokat. Hozzatok azokból a halakból is, amiket ti fogtatok. Nem, mint hogyha neki különösebben szüksége lenne rájuk, jól megvan ő nélkülük is. De ez az a pont, ahol ő ezeknek az embereknek, az ő létüknek, életüknek, munkájuknak értelmet ad. Szeretett testvérek! Az Úr Jézus Krisztus ma is, ebben a világban is munkálkodhatna úgy, hogy minket kihagy ebből az egészből. Semmi szüksége nincsen ránk. Csak éppen nem akar nélkülünk munkálkodni. Csak éppen ő velünk akar munkálkodni. Csak éppen ő engem és téged szeretett testvérem egyszerűen be akar vonni az ő csodáiba, és be akar vonni mindabba, amit ő csinál. És éppen ezért mondja, hozzatok abból is, amit ti fogtatok. Én szeretném, hogyha hoznátok a ti ajándékaitokat, a ti tudásotokat, a ti időtöket, a ti életeteket. Én nem akarok nélkületek munkálkodni. Én be akarom vonni a munkámba mindazt, amit egyébként is én adtam nektek. De azért adtam, hogy azon keresztül benneteket, magatokat magamhoz vonjak. Azért adtam, hogy azon keresztül benneteket bevonjalak abba, amit én ebben a világban és ezen túl csinálok. Jézus Krisztus nem akar nélkülünk munkálkodni. És amikor ő bevon bennünket az ő csodájába, az ő megváltó munkájába, mindabba, amit ő most is csinál ebben a világban, abban a pillanatban értelemmel telik meg mindaz, amit mi csinálunk, a halászat, a munkánk, az imádságaink, a gyülekezeti szolgálatunk, az egész életünk. És itt, a tanítványok szűkebb köre számára gyakorlatilag helyreállt a Jézussal való kapcsolat. Péter pedig majd ezután megkapja azt a egészen egyéni figyelmet Jézustól, amiről majd a következő ige hirdetés szól. Most álljunk meg itt. Elindultunk a tanítványoknak egy szűk körével, akik egy a korábbihoz képest feje tetejére állt kapcsolatban állnak Jézus Krisztussal, és nem nagyon tudják, hogy mit csináljanak. Látjuk, hogy Jézus megjelenik ebben a kapcsolatban, és éppen azáltal, hogy ugyanazzal a régi szeretettel hívja, öleli magához őket. A régi vendégszeretettel vendégeli meg őket. A régi csodákra emlékezteti őket. Megmutatja nekik, én nem változtam meg. A kapcsolatunk maradhat ugyanolyan élő, ugyanolyan erőteljes, mint az valamikor a kezdetben volt. Sőt, még jelét is adja annak, hogy ő akarja ezt a kapcsolatot. Ő ezeket az embereket be akarja vonni a maga munkájába. És ez az ige szól most mindannyiunkhoz. A mi Urunk Jézus Krisztus be akar engem és téged vonni abba, amit ő csinál. Ó, nincsen szüksége az én retorikai tudásomra. Nincsen szüksége, kedves testvérem, az ön képességeire sem. Csak éppen nem akar-e nélkül csinálni bármit is. Csak éppen nem akar nélkülünk munkálkodni. Talán ennek az egész ige hirdetésnek ez az üzenete itt. Jézus Krisztus egyszerűen akar bennünket. Akarjuk-e mi őt? Ez a kérdés. Amen.